A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-éig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni, a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Down. egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a mai adásban tovább folytatjuk a beszélgetést az előző adásban megkezdett Bakócz Tamásról, és arról, hogy tulajdonképpen az egri püspökségét ő hogyan cserélte át az esztergomi püspökségre, úgy, hogy az esztergomi székből pedig Esztei Hippolit került át az egri székbe, tehát körülbelül itt tartottunk az előző adásban, de hogyha valamit rosszul mondtam, majd Buda Péter atya remélem, hogy kijavít engem, de minden esetre nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tehát körülbelül itt hagytuk abba az előző adást.
Igen, erről beszéltünk, hogy Bakócz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolittal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolitnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt második Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolit lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj. Bakócz Tamás pedig, kihasználva a magyar rendeknek az elégedetlenségét, hogy egy külföldi legyen a Magyarország prímási székébe, így ezt a közhangulatot meglovagolva, ügyes diplomáciával rávéve a királyt, meg rávéve a pápát, sikerült neki átmennie az esztergomi székbe, és akkor szerintem folytassuk az eddig hagyományok szerint, hogy ne fejezzük be egy-egy püspöknek a történetét ott, ahol éppen befejeződött mondjuk
az egri élete,
így van, hanem nézzük meg, hogy mi is történik vele, már csak azért is, mert Bakócz Tamásnak a neve, ha azt veszük figyelembe, hogy ki az, akit ismernek a középkori vagy a korábbi püspökök közül Magyarországon, ő azért úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, pontosan a pápa jelöltsége miatt. Úgyhogy érdemes vele azért foglalkozni még, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a sorsa.
Hát meg főleg azért, mert az itt gyakorlatilag az esztergomi érseki szék megszerzésre, ugye ő még mindig egy olyan belpolitikai helyzetben lett egy nagyon magas pozícióban, ami azért bőven beleszólhatott az ő munkásságába.
Igen, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor politikailag is nagyon fontos személy, hiszen második Ulászló nem olyan túlságosan erőskezű uralkodó, és mellette pontosan Bakócz Tamás, mint tanácsadó, mint kancellár, majd ez ellen is fognak tiltakozni, de egyelőre még ő az, aki a belpolitikában is a legerősebb tényező Magyarországon.
Jó, tehát elfoglalja az esztergomi széket, tehát innentől fogva hivatalosan hercegprímás lesz, az egyház feje Magyarországon, ugyanígy nevezték, mint ahogy ma is nevezzük ugye ezeket a tisztségeket. Hogyan változott, vagy mennyiben változtatta meg a korábbi esztergomi érseki feladatköröket, vagy mondjuk milyen jelentősége volt neki az esztergomi székben?
Nézzük az, hogy hogyan is történik mindez, mert emögött van egy óriási birtokgyarapodás is. Tehát amikor ő előre lép, az egyben azt is jelenti, hogy újabb birtokokat szerez, ráadásul a királytól is újabb és újabb területeket kap meg, úgyhogy tehát amellett, hogy ő személyesen gazdagodik, ő azért egy nagyvonalú mecénás is. Tehát amikor például elhagyja itt az egri püspökséget, akkor az egri káptalan részére még adományokat tesz. Tehát birtokokat adományoz az egri püspök területéből a káptalan részére, illetve ugyanakkor a káptalan is ajándékoz neki, tehát például itt a Egerben, ugye a Tihamér város rész, azt odaadja a káptalan a püspöknek Vadaskert céljából. Ugye ez lesz az, amiből majd később kialakul, persze akkor még sokkal nagyobb volt, mint ahogy most, az érsekkert, az hivatalosan Szprecsányi Lajos érsekkert. Ott mind-mind egybefüggő nagy vadasparkká lett kiépítve, és amit aztán később, a későbbi egri püspökök és érsekek is használtak, ugye egészen pontosan Szerecsányi Lajosig, aki a városnak adományozta. Na de térjünk vissza arra, hogy egyéb ilyen területeket is, vagy birtokokat is adományozott, illetve az volt még egy érdekes, hogy amikor megérkezik már Esztergomba, akkor pedig még a győri káptalant is megjutalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő korábban győri püspök volt, és sokáig nem tudta elfoglalni az egri püspökséget, ugye az olasz érdekeltségek miatt. Tehát megemlékezett a győriekről is, úgyhogy nekik adta a győri káptalannak halastavakat, bizonyos területeknek a tizedeit, aminek az volt a célja, hogy ezért a káptalan naponta énekes misét mondjon érte. Na most föltetjük a kérdést, hogy miért kell énekes misét mondani érte minden nap. Talán a mai ember számára ez szokatlan, de abban az időben sokkal jobban hittek a Szent Misének a kegyelmi erejében. Bakóc Tamás pedig tisztában volt az ő emberi gyengeségeivel, tehát azzal is, hogy a különböző politikai húzásai, meg egyházi húzásai nem mindig felelnek meg azért a szabályoknak, vagy mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból már szinte erkölstelenek, és ezért ő kéri azt, hogy naponta misézzenek érte, méghozzá nyilvánosan, és reménykedik abban, hogy akik elmennek azokra misékre, azok is imádkoznak érte.
Jesus, 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 Jes
Van még valami, ami mindenképpen kedvessége, vagy legalábbis jó szándéka volt Eger felé, amivel tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Egert ő még továbbiakban is támogatta.
Igen, hát annak idején ugye hát azt talán említettük, hogy folytatta a Székesegyháznak az építését, hogy a kápolna koszorúban egy külön egy Mária kápolnát építetett, és így tovább. De most, amikor megérkezik Esztergomba, akkor nem áll meg a karrierje. Ugye egyelőre még csak esztergomi érsek, viszont nem sokára, 1501-ben egy nagyon fontos dolog történik vele, és pedig az, hogy VI. Sándor pápa, aki ugye korábban riválisa is volt itt a püspöki székben, az kinevezi őt kardinálissá, tehát onnantól kezdve ő is most már bíboros lesz, ami azt is jelenti, hogy részt vehet a pápa választó gyűléseken, a konklávékon, és ugye, akik ott részt vesznek, azok egyben már esélyt is kapnak későbbiekben.
Beszélhetünk erről, vagy azért még majd erre később térünk vissza, hogy mondjuk mi az, ami őt az esélyesek közé emelhette?
Az majd szépen
később beszéljünk róla, még egyelőre frissen elfoglalt esztergomi érsek.
Így van, most Esztergommal annyira nem foglalkozunk, mert ő se foglalkozott vele annyira, majd egy-két dolgot említünk, hanem ekkor ő már a nagy politika felé irányul, ami azt jelenti, hogy túl is mutat Magyarországon, tehát olyan körökkel kerül kapcsolatban, mint a Velencei Köztársaság, a Német-Római Császárság, az itáliai fejedelemségek, és ennek kapcsán derül ki az, hogy 1509-ben például egy újabb, nagyon megtisztelő címet kap. Itt azt kell mondani, hogy ez valójában cím, méghozzá megkapja a konstantinápolyi patriarchai címet. Tehát konstantinápolyi latin patriarchája lesz. Persze azért mondtam, hogy ez igazából cím, mert hogy tudjuk, hogy 1453 óta Konstantinápoly már török kézen van, és korábban is a latin patriarka az jelentéktelen volt, igazából a görög, az ortodox patriarka volt a jelentősebb, de akkor is ez mindenképpen abban az időben még egy nagyon fontos kitüntető cím volt, mert hogy Konstantinápoly még csak 50 éve foglalták arra a törökök, és még mindig úgy tűnt, hogy a kereszténység, hogyha összefog, akkor Konstantinápolyt, sőt a Szentföldet is felszabadítják a töröknek az igája alól. Tehát ez még sokkal élénkebben ért az embereknek a gondolkodásában. Ma már senkinek nem jutna eszébe nyugaton, hogy indítsunk hadjáratot Törökország ellen, hogy visszafoglaljuk az ősi keresztény városokat, Konstantinápolyt, vagy a kis-ázsiai városokat, Efezust és így tovább. Vagy hogy menjünk a Palesztinába, Izrael ellen. Senkinek nem jut eszébe. De abban a korban ez még állandóan ott volt az embereknek a gondolkodásában. Tehát 50 évvel korábban Hunyadi János még úgy indul el balkáni hadjáratra, hogy ha lehet, akkor Konstantinápolyig meg se áll. Akkor még Konstantinápolyt nem foglalták el a törökök, de hogy pontosan azért megy Konstantinápolyig, hogy ott a konstantinápolyi vagy bizánci császárral összefoglalva folytatják tovább a hadjáratot a törökök végleges kiűzéséig.
Bakócnak amúgy a székhelye az hol volt ilyenkor? Vagy Esztergomban volt?
Esztergomban.
És ezeket a...
Illetve hát sokat volt a király mellett Budán.
Budán.
Viszont olyan cím, hogy a nagy patriarkátusok közé tartozik. És igaz, hogy ugye nem tudja elfoglalni, de a cím az önmagában nagyon kitüntető, nem szabad elfelejteni, hogy konstantinápolyi patriarka az a római patriarka után következik a patriarkák sorában. A római patriarka, ugye ez a nyugat patriarkája, az pedig nem más, mint a pápa. Úgy hívunk, hogy pápa, uh-huh. Így van.
És mondjuk például ez a konstantinápolyi patriarka cím azon túl, hogy most akkor nevezzük névlegesnek, mert hát most nem egy funkcionális feladatot jelentett, ez mondjuk neki jövedelmet jelentett azért?
Ez nem igazán. Mondom, ez valójában egy nagyon fontos, kitüntető cím.
Ami mondjuk a presztízsét még inkább növelte.
Így van.
Tehát egy presztízs növelésre mindenképpen alkalmas.
Pontosan.
Jó, bepolitikázzunk még tovább? Tehát, hogy
talán van? Egy kicsit az egyházzal kapcsolatos dolgait nézzük meg, mert hogy egy dologban azért nagyon fontos folyamatot indított el, ami hát a halálával aztán meg is torpant, de az látszik, hogy nagyon a szívén viselte némely szerzetes rendnek az ügyét. Például a premontrai rendnek a dolgait, amely ebben az időben egy megújulási folyamaton megy át, amelynek a kiinduló pontja elsősorban Franciaország. Majd azt hát nem fogjuk látni annyira, mert ez már nem fontos, de második Ulászlónak a második felesége, tehát miután Beatrix-szal kötött házasságát egyházi bíróság kimondja, hogy érvénytelen 1510-ben, az francia, és éppen ezért ugye a francia kapcsolatok is megélénkülnek. És onnan jön a lehetőség, hogy na, akkor a premontrai prépostságoknak, a magyarországi prépostságoknak a helyzetét is meg kellene vizsgálni, és itt bevezetni azokat az újításokat, reformokat, ami igazából a rendnek a megerősödését szolgálja. Amikor reformról beszélünk, az azt jelenti, hogy visszatérni az eredeti karakteréhez, az eredeti karizmájához a rendnek. Úgyhogy, és az azért is fontos, mert a premontrei prépostságok azok speciális helyen voltak a hierarchiában, tehát ők ki voltak véve a helyi püspököknek a fennhatósága alól, és az összes magyarországi premontrei prépostság az közvetlenül az esztergomi érseknek volt alávetve, és így már érthető is, hogy miért érzi fontos feladatának, hogy akkor Magyarországon is megreformálják a premontrei rendet. Sajnos, amikor ő meghal, akkor ez a rendnek az előmozdulása, az bizony megakad. Illetve még egy más szerzetes rendet is föl kell hozni, ez pedig nem más, mint az obszerváns ferenceseknek az ügye, ugyanis őket is támogatja. Egy egri vonatkozás, hogy amikor itt Egerben az obszervánsok megjelennek, utána a konventuálisok elfoglalják az obszervánsoknak a kolostorát.
Ez mit jelent, hogy obszerváns ferences rendé?
Az obszerváns ferences rendi azt jelenti, hogy egy olyan új irányzat a ferences renden belül, amely szigorúbb, és igyekszik visszatérni jobban az eredeti ferences hagyományhoz, tehát a nagyobb szegénységhez. Szerintem már beszéltünk róla úgy szőrmentén, amikor Kapisztrán Szent János szóba jött, vagy Rangoni Gábor révén, hogy ez volt a szigorúbb ág, és ugye Kapisztrán Szent János meg Szénai Szent Bernardin voltak a nemzetközi porondon a leghíresebb ilyen obszerváns ferencesek, de ekkor még hivatalosan nem voltak szétválasztva. Tehát az összes ferences egy kalapba volt, csak voltak a szigorúbb irányzat követőik, ők az obszervánsok, akik jobban figyelembe vették, odafigyeltek az eredeti dologra, és voltak a konventuálisok, akik viszont a ferences folyamatosságot biztosították, de például náluk a szegénység az már kevésbé volt olyan radikális. Tehát most nyilván az egyéni személyes szegénység az megvolt a rendzen belül, csak ott már elnézőbbek voltak azzal kapcsolatban, hogy jó, a ferences szerzetes a szegény, de a ferences szerzetes rend az birtokolhat. Egyébként hát itt a mostani szóhasználat szerint ugye a konventuálisokat mi minoritáknak hívjuk. Uh-huh. Az obszervánsokat, azokat hívjuk mi ferenceseknek. Tehát Magyarországon mind a két rend jelen van most is, csak más néven hívjuk őket, mint ahogyan akkor, és mint ahogy általában mondjuk a más nyelvekben megjelenik. Majd pontosan ez az időszak lesz az, amikor ez már annyira akut problémává válik az egyházon belül, hogy a ferencesek között ilyen surlódások, torzsalkodások vannak, hogy majd a következő pápa, 10. Leó lesz az, aki a két rendet hivatalosan is szétválasztja 1517-ben, és onnantól kezdve mind a kettő ugye a ferences első rend, tehát a férfi rend, de két teljesen egymástól független ágra szakadt szét hivatalosan is.
Egerben például mind a ketten voltak, ugye? Most igen. Lásd Dobótér, lásd egészségházúti templom,
igen, nem? Igen, igen. Hát mondjuk ezek már itt a török utáni visszatelepülések.
Igen, igen. Bakócnak a helyzete tényleg most így a politikai életben, tehát most itt ugye beszéltünk az Ulászlóval való kapcsolatáról, meg egyáltalán ugye az egyházban betöltött szerepéről, de a nagy országgyűléseken a szerepe is, hát ugye már az előbb érintőlegesen említetted Péter atya, hogy majd később rátérünk, talán rátérhetünk most ugye, hogy azért ő milyen fontosabb pozíciókat töltött be, és hogy ezekhez mondjuk mit szólt a nép, meg mondjuk ezeket hogyan lehetett így egybe koordinálni.
Hát itt igazából a nemességnek a hozzáállása a kérdéses.
Hát nyilván nem a parasztságé, igen.
Igen, mert hogy ők voltak azok, akik az országgyűléseken véleményt tudtak nyilvánítani, és kiderült, hogy már 1497-ben, tehát igazából rögtön akkor, amikor ő megszerzi az egri püspökség után az esztergomi érsekséget, már akkor probléma merül föl, tehát már akkor is a köznemesség sokalja azokat a tisztségeket, amelyeket ő saját kezébe gyűjtött össze. Hiszen korábban már megszerezte a Szent Korona őrének a rangját is, ugye a nádorral együtt voltak a Szent Koronának az őre. Azon kívül, ahogy mondtam, a királynak a kancelláriáját is vezette, a királynak ilyen főtanácsadója volt, és ezért van az, hogy a rendek már 1497-ben, tehát mielőtt még elfoglalta volna az esztergomi széket, már akkor tiltakoznak, és mondják, hangot adnak ezen kívánságuknak, hogy az akkor még egri püspök kezéből vegyék ki a koronaőrségi titulust, illetve azt is követelik, hogy a kancellári tisztség az vétessék el az egyháziaktól. Hogy azt ne egyháziak töltsék be, hanem polgárok, civilek, és ugye ez is egyértelműen ki ellen irányul, Bakósz Tamás ellen, mert hogy ezeket éppenséggel ő tölti be. Hát végül is a kancellári tisztségtől valóban megfosztják.
De amúgy mi volt az alapvető probléma? Tehát itt a tisztség halmozással volt a bajuk, vagy Bakót személyével?
Mind a kettővel, meg egyáltalán, tehát az látszik, hogy ő már ugye Mátyás királytól kezdődően benne van az országvezető grémiumában. Ő minden ilyen zűrzavaros időszakon megtalálta azt a helyet, hogy ő hogyan tudja jól pozícionálni magát. Tehát amikor azt kellett, akkor ő látszólag Korvin János mellett volt, de közben már Ulászló keze alá dolgozta az ügyeket, és akkor ennek az a következménye, hogy azért a nemesség ezt sokalja. Túlságosan sok hatalom kerül az ő kezébe, és akkor, hogyha most még látják, hogy pályázik az esztergomi érsekségre, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak az első zászlósúra lesz, ez már tényleg sok. Osszák meg a hatalmat, ne mindenben ő legyen a király mellett.
Például voltak olyan elődei, ugye a Beckenszlóer János, tehát ugye azért voltak olyanok, akiknek most ha tetszett, hanem a nemességnek tudtak nagyon sok pozíciót betölteni, bár mondjuk azok nem országon belüliek voltak feltétlenül, hanem azért ide is, oda is, kintre, külföldre is, tehát ugye elég sok mindent összetudott harácsolni magának, csak hogy hát most kérdés az, hogy valakinek hagyják, valakinek nem hagyják, jobban bele tudnak szólni.
Ez az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy a kancelláriában azt kell mondani, hogy alapvetően eddig szinte mindig egyháziak voltak. Viszont pont ez az időszak, amikor a civil szféra is úgy magára éled, ez a reneszánsznak is köszönhető, hogy egyre többen jelennek meg a porondon olyanok, akik kellő műveltséggel, kellő fölkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen pozíciókat be tudjanak tölteni. Ugye korábban ez tényleg szinte az egyháznak a privilégiuma volt, egyházon keresztül lehetett eljutni a nyugati egyetemekre, magasfokú képzettséget szerezni, kultúrát szerezni, és így tovább. Azonban ez most már egyre nyitottabb a mondjuk így, hogy a civil szféra előtt is. Tehát egy bizonyos fajta klérus ellenesség, ez megjelenik mindenhol ebben a korban. Hát most nem akarok nagyon előre menni, de hát ugye nem sokára ott vagyunk már a reformáció idejénél, ami pontosan ebből az egyház ellenességből, vagy klérus ellenességből is táplálkozik. Tehát ez egy általános kortünet, hogy aztán ez mely részeken hogy csapódik le Európában, Németországban, vagy Itáliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, az már különbözik, de egy bizonyos fajta ilyen klérus ellenesség az igenis megjelenik. De ez magával hozta a kor. Tehát egyrészt a polgárságnak a magára találása a reneszánszon keresztül, másrészt, hogy a reneszánsz az a pápaságban, illetve az egyházi életben egy bizonyos fajta romlást hozott. Uh-huh. Tehát nem a kultúrában, mert hát az egyház a legcsodálatosabb mecénása volt ebben a korban a kultúrának és a művészeteknek, hanem erkölcsi romlást. Tehát, hogy nagyon sok méltatlan életű főpap, sőt, ugye pápa jelenik meg ebben az időszakban, ami nem növeli az egyháznak a tekintélyét, hanem inkább rombolja.
Ez milyen fajta ambivalencia tényleg, hogy ugye itt az emberek személye, tehát az erkölcsössége volt megkérdőjelezhető, hát ugye a klasszikus reneszánsz pápákról, hogyha beszélünk, de ugyanakkor meg építés...
Pont az ő korúban vagyunk, tehát itt emlegetjük...
Tizedik Leót, meg hatodik Sándort,
majd fogjuk emlegetni második Gyulát is.
Így van, de hogy azt a fajta ambivalenciát értem, hogy ugye itt ugye a reneszánsz pápák és a személyük, hát sajnos ugye az erkölcstelenségüket, ezt tudjuk, ezt nem lehet letagadni, de ugyanakkor meg ugye az építészetben, meg a kultúrában, meg a műveltségben meg mekkorát adott tényleg ez a kor. Tehát, hogy ez olyan érdekes kettőség, ennek is lehetne amúgy az okát vizsgálni, hogy van az, hogy amúgy mekkora tényleg a reneszánsz, tehát mekkora kulturális robbanás történt tényleg az emberiség életében, pápák meg valahogy
megközelítették. Nézzük itt a mi érsekünket, Bakócz Tamást, hát itt is azt látjuk, hogy micsoda ambivalencia van az ő személyében is, tehát egyrészt látjuk Bakócz Tamásnál azt, hogy egy gátlástalanul törtető, egy olyan személy, aki tele van ambícióval, és nincs előtte akadály. Ugyanakkor látni fogjuk azt, hogy egy bőkezű mecénás, aminek hála Istennek nyoma is maradt, mind a mai napig, illetve hát azt is láttuk, hogy ugyanakkor meg minden nap ének és misét mondott saját magáért, mert fontos számára az üdvösség, és tisztában van vele, hogy azért bizonyos tettei azok nem egészen vannak összhangban az evangéliummal, vagy a főpapi tisztségével.
Az az igazság, hogy most lehet, hogy túl kimerem mondani, de amikor valaki ilyen pozícióba kerül, hát, hogy mondjam, tehát nyilván a tehetsége és az elképesztő alázata és a mély buzgó vallásossága is elvihet valakit erre az irányba, de azért valljuk be, nem ő az egyetlen, aki, tehát mondjuk, ha egy ilyen magas pozícióba kerül, meg még tovább, tehát, hogy benne van ez a törtetés. Tehát, hogy most ez akár egy egyházi magas pozíció, de most akár beszélhetnénk egy állami magas pozícióról is, azért vannak emberek, akiknek még több kell. Tehát, hogy most ez Bakócz Tamás védelmében, nem védelmében, az nyilván furcsa, hogy valaki buzgó vallásos, meg közben törtetés, de hát azért próbált ő adni a maga módján.
Itt tartottunk tehát, hogy ő ezeket mindet, hát mondhatjuk így, hogy duzzogva azért komolyan veszi, és leteszi a kancellárságot, tehát szépen a pecséteket, azokat átadja a királyi kancellárnak, sőt, még a titeli prépostságról is lemond. Pontosan nem tudni, hogy miért, lehet, hogy csak egy gesztusnak szánta, hogy mégse annyira harácsoló ő, és akkor így érkezik meg aztán a Esztergomba, ahol aztán folytatja a hatalmának a kiépítését. Rögtön azzal, hogy az esztergomi érsekséghez hozzácsatolja a milkói püspökséget. A milkói püspökség, ez az a mondhatjuk így, hogy az országhatáron kívül. Tehát a Kárpátokon túl a mai, hát most Románia, Moldávia környékén lévő, hát nem olyan túlságosan erős püspökség, de azért ott is vannak katolikusok, és ő rájuk, tehát ezt a püspökséget, ezt is a saját vonzás körébe behúzza, illetve, amire még szemet vetett, a szász esperességek, amelyek ki voltak véve a közvetlen püspöki fennhatóság előtt, tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos fajta autonómiát élveztek, no, ezeket is a saját joghatósága alá vonja, hát azzal a céllal, a szász városok azok gazdagok voltak, és így aztán meg tudta szerezni ezen városoknak a tized jövedelmét. Cseresz, És látszik, hogy na ezután akkor már Esztergomban építi ki egyre jobban a saját hatalmi bázisát, illetve egyre nagyobb jövedelemre tesz szert. Amikor pedig a későbbiekben ugye megfogalmazódik benne, ugye most már ő konstantinápolyi patriarka, ő az anyaszentegyház bíborosa, hogy ettől magasabbra már csak akkor juthat, hogyha megszerzi a pápaságot. Tehát úgy tűnik, hogy már az 1500-as évek elején, 1505 környékén, amikor ő már nagyon komoly kapcsolatban van a velenceiekkel, illetve első Miksával, a német-római császárral, akkor kap bizonyos ígéreteket arra, hogy ha bizonyos ügyeket elintéz második Ulászló királynál, akkor ennek fejében őt támogatni fogják a következő konklávén, hogyha úgy adódik, akkor pápa lehessen belőle. Ugye 1505-ben vagyunk, már most kicsit pár évet előre ugrottunk az időben, tehát ekkor már nem hatodik Sándor a pápa, hanem már második Gyula, aki megint egy tipikus reneszánsz pápa, nála ilyen erkölcsi kihágásokat nem nagyon lehet fölróni, viszont neki is óriási ambíciói vannak, ő elsősorban politikusként és hadvezérként tevékenykedik, bár aggasztján nagy ősszakállal, de azért ez nem akadályozza meg, hogy lóháton vezesse a seregeit Észak-Itáliába, és az egyházi államnak a korábban elveszített területeit azt visszahódítsa. Tehát második Gyula idejében történik ez a dolog, hogy ő is szemet vet a pápaságra, de hát egyelőre második Gyula nem mutatja azt, hogy ő neki, bár már öreg, de bármilyen baja is lenne, sőt, nagyon is energikusan vezeti az egyházat, úgyhogy a kortársak egyszerűen il terribilének, ugye a rettenetesnek hívták. De térjünk vissza Bakusz Tamáshoz, tehát hogy miről is volt szó. Tehát a Habsburgok ekkor már ilyen többszöri próbálkozással igyekeznek a Magyar Királyságot megszerezni. És Bakócot arra biztatják, hogy második Ulászlót próbálja afelé terelgetni, hogy az ő halála után a magyar Szent Korona az a Habsburgokat illesse meg. Ugye tulajdonképpen már a 15. században is újra és újra fölmerülő probléma volt, sőt, ugye bár tudjuk, hogy Habsburg Albert személyében már volt is Habsburg uralkodója, Magyarországnak. Bár csak a rövid időre, mert fiatalon meghalt. Tehát a Habsburgok azóta is dédelgetik magukba ezt a tervet, és ehhez akarják ugye Bakócot fölhasználni, és cserébe azt mondja, hogy akkor ő viszont, mint német-római császár, megpróbálja majd a befolyását latba vetni a következő konklávénál Bakócz Tamás érdekében. Valami hasonló dolog történik egyébként a Velencei Köztársasággal is, tehát, hogy ők is megígérték a támogatásukat. A Velencei Köztársaság akkor Itáliában talán a legerősebb állam volt. Ugye 5 jelentős államalakulat volt a mai Olaszország területén Itáliában. Ugye északon fönt volt a milánói hercegség, ugye a Sforzáknak a vezetésével, amely azonban ugyanakkor francia érdekeltség is volt, tehát a francia királyok újra és újra átkeltek az Alpokon, és igyekeztek Milánót a saját hatáskörükbe vonni. Ugye észak-keleten ott volt a Velencei Köztársaság, amely ebben az időben gyakorlatilag egész Dalmáciának az ura volt, sőt, voltak birtokai a mai Görögország területén, az égei-tengeri szigeteknek a jelentős része az ő kezükben volt. Igaz, hogy Konstantinápoly eleste után ugye a törökökkel való viszony az jelentősen gyengítette a Velencei Köztársaságot, éppen ezért fontos volt számára, hogy a nyugaton is jó szövetségesei legyenek, és ehhez ugye a török ellenes küzdelemhez kimondottan jól jöhet egy magyar szövetség, illetve hogyha esetleg egy magyar származásút tudnának bejutatni a pápai székbe, ugyanis egy magyar az a bőrén érzi a török veszélyt. Azt a veszélyt, amely a Velencei Köztársaságot különösen ebben az időben, még különösen az égei-tengeri szigetvilággal kapcsolatban folytogatta. Ugye a nyugatiak nem érzik annyira a török veszélyt, de ha egy magyar kerül oda, akkor az egész biztos, hogy komolyabban veszi az, hogy Európát, az európai kereszténységet összefogja a törököknek a megtámadására, és ez a Velencei Köztársaságnak is haszonnal jár, visszaszerzi a törökök által már megszerzett birtokokat.
Ugye azért vannak olyan emberek, akik valamire valóban nagyon vágynak, és vannak azok az emberek, akiket belehelyeznek adott pozícióba. Tehát Bakócnak ez a törtetése az egyértelműen mutatta az utat onnantól fogva, hogy ő érsek lett és kardinális, hogy igen, ő akarta, és ehhez ugye neki kapóra jött, hogy támogatókat talált, mert ugye Velence támogatta, nyilván, hogyha ő pápai székbe kerül, akkor ő meg majd Velencét viszont támogatja, tehát hogy ez akkor az ő személyes indítatása is volt.
Egyre jobban kinyílt elő a perspektíva. Uh-huh. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal, egyébként hát még azt is gyanúsították azzal is, hogy Velencének a beépített embere itt a magyar királyságban. Azért ezt nem kell komolyan venni, de az biztos, hogy a velenceiekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tehát inkább azt lehet látni, hogy megnyílik előtte a tér. Tehát, hogyha ilyen uralkodók, vagy ilyen államok keresik az ő kegyét, akkor ez azt is mutatja, hogy még többet lehet tenni, ha még magasabbra jutok.
Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott lesz azon a pápa választó zsinaton, tehát tulajdonképpen tizedik Leó lesz az, akit megválasztanak, ugye? Tehát, hogy második Gyula halála után kerül ő oda, ahova ő tervezi. Még egy dolog jutott eszembe, nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a témához, de ugye a Sugárféle könyvben ugyanúgy látom ezt is, te is említetted, Péter atya, hogy ugye végül is Ulászlótól sikeresen elválik aragóniai Beatrix. Nekem pont az jutott az eszembe.
Illetve, hogy érvénytelenítik a házasságot, amit egyébként hát tényleg, hát egy nagyon olyan házasság volt, ami tényleg érvénytelen. Tehát titokba kötötték, kimondottan ugye elrontották, azt már néztük annak idején.
Igen, igen, csak hogy az jutott eszembe, hogy ugye ez egyértelműen kiderült akkor, amikor ő Mátyásnak ő nem szült utódot, hogy ő valószínűleg egy meddő feleség, mert hogy Mátyásnak született, ugye törvénytelen fia, tehát nem Mátyással volt a probléma, ezt még valószínűleg akkori viszonyok között is felfogták. Tehát egy meddő feleséget azt hogy lehet utána egy következő regnáló királlyal összekötni, aki tudván nem fog utódot szülni.
Ráadásul idősebb is volt, mint második.
Jó, hát máshol is voltak ilyenek, tehát igen, mondjuk de... 8. Henriknek is ugye, amikor a bátyja a feleségét elvette a aragóniai Katalint. Tehát ő is egy idősebb nő volt nyilvánvalóan.
Igen, de feltételezték, hogy meddő. de ezt nem lehetett biztosra tudni. Hát abban az időben ezt még nem tudták úgy megvizsgálni. Egyébként pedig ugye a kánonjog szerint a meddőség az nem házassági akadály. Uh-huh. Tehát nem azért volt érvénytelen a házasság, hanem azért, mert nem tartották be a szükséges formákat. Tehát egyrészt uralkodó nem köthet titokban házasságot, az nyilvánosnak kell lenni. De ezt nagyon jól tudta Bakósz Tamás, és mégis asszisztált ehhez a házassághoz.
De miért kellett titokban megkötni ezt a házasságot?
Azért kötötték titokban, mert hogy gyorsan nyílbe ütötték, ez egy szövetség volt a Aragóniai Beatrix és második Ulászló között. Uh-huh. Ráadásul ugye Ulászló szánt szándékkal rosszul válaszolt az egyik kérdésre, a jelenlévő tanúk ezt pedig később bizonyították, és ezzel ugye a házasság formai szabályait megszegték, ugye több rendben is. Egyébként Aragóniai Beatrix is nyilatkozott korábban úgy, hogy ezt a házasságot ő csak azért köti meg, hogy egyenlőre pozícióban maradhasson, de sose fogja majd érvényesnek tekinteni. Úgyhogy aztán szépen az egyházi bíróság elvégezte a dolgát, és ez a sok sebből vérző házasság tényleg érvénytelennek nyilvánította.
Melyik volt ez az ominózus zsinat, vagy pápa választó gyűlés?
Igazából ott két zsinat van, de az egy kicsit bonyolultabb a történet, mert itt most egy kicsit politikai hátteret kell keríteni hozzá.
Hát az, hogy tulajdonképpen akkor itt hogyan alakulnak ezek az izgalmas részek, és ezek a majdnem pápa lett Bakósz Tamás, meg egyáltalán ezek az itáliai dolgai, erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.
A mai adásban Bakósz Tamás, Egripus